Szobráki Béla újságíró, Olaszország szakértő, az Aréna vendége azt mondta, hogy nincs legvalószínűbb forgatókönyv, ez egy nagyon kaotikus helyzet. Azt honnan lehet tudni, hogy mi volna a legjobb Olaszországnak most?
Ez egy véleményes dolog. Szerintem leszek is azon, az én véleményem szerint nyilvánvalóan az lenne a legjobb, hogyha Salviniék és a barátai, azok komolyan vennék saját magukat, az államelnök felmérné azt a kijelentést, amit pár nappal ezelőtt megengedett magának, még akkor őszinte ember volt, Zingaretti, aki a PD-nek, a Párti Demokratikónak a főtitkára, de erről is kell majd beszélni, erről a nagy ellentétről a PD-n, a Párti Demokratikon belül, aki azt mondta, hogy ha most itt mindenféle álmegoldással, kormányocskákkal, egyezményekkel, újra előásott dolgokkal kísérletezünk, akkor egy enorme spazio di movimento, szó szerint idéztem, egy óriási mozgásteret, hatalmi erőteret biztosítunk Salvininak. Vagyis, hogy megfogalmazta egy újságíró kolléga, kvázi interpretálta ezt a kijelentést, ez azt jelenti, hogy ha ezt végigjátszák, ezt a balettet, akkor ennek az az eredménye, hogy belátható időmből előbb-utóbb nem lehet kikerülni azért a választásokat, bár nagyon szeretnék nyilván egyfajta életbiztosítást kötnek arra, hogy kitöltsék azt a hátralévő 4 évet gyakorlatilag. Ez azt jelenti, hogy Salvini a következő választáson, legyen az 6 hónap múlva, vagy legyen másfél év múlva, 60%-ot fog kapni. Mert az olaszoknak annyira elegük van ebből az őrületes, mondjuk kinyugodtan hazudozó színjátékból. Tehát ott még a Zingaretti eszénél volt, azóta belement abba a csapdahelyzetbe, amit a Renzi állított fel neki, az antagonista. Hiába a főtitkár egyhangulag megválasztotta a PD 3 héttel ezelőtt, 4 héttel ezelőtt. A Renzinek a parlamenti támogatottsága már, mint a szenátorok, a Renzi-féle szenátorok és a Renzi-féle képviselők, azok kb. 70%-át teszik ki a Partito Democratico által delegált képviselőknek és szenátoroknak. Tehát rájött arra Zingaretti, hogy nem tud keresztbe feszülni, mert mi történt itt, azért el kell mondani, hogy 2 nappal ezelőtt a Renzi rárepült a dologra, előjött a semmiből, teljesen elfelejtette, úgymond, hogy pont egy évvel ezelőtt, hát kicsivel több, bocsánat, egy évvel és 2 hónappal ezelőtt, ő fúrta meg a Mattarella nagy elképzelését, ötletét, hogy összehozza ezt a baloldali formációt, nevezzük szerényen így, és az 5 csillagos mozgalmat, az utolsó pillanatban megfúrta. Kiadta a saját embereinek, a seregnek, ugye a tábornok, kiadta a seregnek, hogy ezt nem, ebben nem megyünk bele. Volt is benne valami, mert azt mondta, hogy így módon felőrüljük magunkat, már ugye rengeteget vesztettünk, több mint egyharmadát elvesztették a szavazóiknak tavaly márciusban a parlamenti választáson. Ebben nem szabad belemenni, ez egy öngyilkos dolog. Na most ezt teljesen elfelejtette, vagy felülírta, vagy megrándította a vállát, és valami ismét mondhatott, hogy na és akkor mi van? Felkereste az 5 csillagos mozgalmat, és azt mondta, hogy igazából ezt lehetett látni a parlamenti közvetítésben, szó szerint oda ment hozzájuk és beszélgetett vele a szenátusba. De tegnap előtt azzal állt el, hogy itt olyan nagy a veszély, hogy nem szabad hagyni, és itt jön az egészen furcsa csavar, és megint visszatérünk a Commedia dell'Arte-hoz, nem szabad hagyni, hogy a kormányválságot a Salvini vezényelje le. Tehát egy ilyen csúsztatás az egész, mintha az lenne a fontos, hogy kivezényli le a kormányválságot. A kormányválságot amúgy is a Mattarella fogja levezényelni. Egyébként mindenkinek most már csak benne van a megalapozott vagy kevésbé megalapozott bizalma. Egyébként a Mattarella egy kitűnő ember, meg kell, hogy mondjam, egy ősi politikus családból származik, egy szicíliai családból, a nagyapja miniszter volt, az édesapja 6-szoros vagy 7-szeres miniszter volt, a bátyját megölte a mafia, a bátyja Sante az Szicília kormányzója volt, a szicíliai tartománynak volt a miniszterelnöke, egy nagyszerű konstitucionalista, vagyis alkotmányjogász és alkotmánybíró, Tehát noha érzelmileg azért erősen kötődik érthető módon ez a baloldali formációhoz, azért azt nem hiszem, hogy olyasmit merészen lehet tenni önmagában, nem engedheti meg magának. Egy tisztességes ember ilyen szempontból, hát mindenkinek vannak ugye politikai preferenciái, hogy ne az alkotmány szellemében járjon el. És Nancy azt mondta, hogy oké, de itt azt lehet csinálni, hogy kitoljunk a Salvinivel, hogy nem szavazzuk meg. Álljunk össze, nem szavazzuk meg a Salvininek a bizalmatlansági indítványát. Vagyis az történik, ami soha nem történik meg egy európai demokráciában, ahol általában, mikor egy kormány elkezd recsegni, ropogni, vagy valaki kéri a bizalmatlanságot, akkor természetesen az ellenzék ezt megszavazza, mert az a célja, hogy hatalomra kerüljön a választások révén. Ezek az urak viszont úgy gondolják, hogy ha nem szavazzák meg a bizalmatlanság indítványt, akkor a Conte egyenlőre miniszterelnök marad, ők betársulnak a ötcsillagos mozgalom mellé, átveszik a Liga szerepét, hogy aztán ennek milyen gyakorlati útjai vannak, hogy lehet ezt megcsinálni, arra nagyon sok forgatókönyv van, egy párat felvázolunk a későbbiekben. Tehát az a furcsaság adódott, hogy a Renzi ezt kitalálta, az Ingaretti azonnal a hajába kapott, alig van neki valami, hogy oldalt. Egyébként a Luca Zingaretti nevű elég híres Magyarországon is ismert színésznek az öcséről van szó, tehát az ő sincs hián a teatrális megnyilvánulásoknak. És azt mondta, hogy hát ez lehetetlen, mindenképpen szavaznunk kell. Az ő mozgatórugója a nagy kopasz fejében az, hogy így végre megszabadul a renciánusoktól, a renci féle 70%-tól, lecsökkenti 30-ra, vagy 20-ra, vagy akár 10-re, hiszen a párt főtitkára az, aki a jelölőlistát megcsinálja, kiket jelöl, kiírtja a belső ellenzékét. De amikor azt látta, hogy nagyon, hogy tapasztalnia kellett, hogy tulajdonképpen majdnem mindenki a Renzi mellé áll, úgy gondolta, hogy ha nem tud megnyerni ügyet, akkor neki kell az élére állnia, és úgy gondolta, hogy igen, legfontosabb az egység, mondta, hogy tökéletesen meghazudtolt ő is magát másnap, legfontosabb az egység, és mindjárt úgy fogunk szavazni, hogy nem adunk bizalmatlanságot ennek a kormánynak, legalábbis a Conténak. De a Salvini mondjon le. Az még egy külön tészta. Én nem tudom, én nem értek hozzá, ez alkotmányjogásznak kéne lenni, vagy alkotmánybírónak. Az olaszok sem nagyon kérdezik meg az olasz alkotmányjogászokat, hogy lehet-e bizalmatlansági indítványt indítani, ezt szeretnék, ezek a baloldali pártok, lehet-e ilyen indítványt indítani a miniszterelnök helyettes ellen? Mert ezen az alapon egy kormányt állandóan szétverhette az ellenzék.
Leszedni egyesével a minisztereket.
Ez szerintem ez azért nem olyan nagy divat a nyugat-európai, vagy általában az európai demokráciában.
Az olasz sajtó, amely elég színes, innen nézve mindenképpen, mennyire részletesen tárgyalja ezt a királydráma-szerű fordulatokat és belső elképzeléseket és belső érdekeket?
Az olasz sajtó úgy színes, hogy van egy a 80% monokróm, és tehát általában a fősodorhoz tartozik, ilyen liberális ihletésű alapvetően, éden a Republikával, a valamikor jobb közép Corriere della Sera, hogy ilyen nagy neveket mondjak, az szintén meglehetősen baloldali, alla Stampa hol baloldali, hol jobboldali, az inkább baloldali, minden esetre ők sem spórolják meg a mérgezett megjegyzéseiket, mert ilyen előadást azért eddig még senki nem látott Olaszországba, hogy azok fúrják meg a demokratikus szavazást, akik egyébként nagy hívei a demokráciának, és abban reménykedhetnének, de nem reménykednek, ez a probléma, hogy meg is nyerhetnék, mert tudják, hogy nem nyerik meg. Na most a megoldás a dolognak mindenféleképpen Mattarella kezében van, de az biztos, hogy Mattarellának sokkal több tényezőt kell mérlegelnie, mint most nekünk kettőknek a stúdióban, mert az előbb is említettem az első felében ennek a beszélgetésnek, hogy van ez az október 15-i lejárat, amikor be kell nyújtani a költségvetési törvényről egy előzetest az Európai Bizottságnak.
Költségvetési törvényhez parlament kell.
Igen, parlament kell a törvényhez magához, de a költségesítési törvénynek az előzeteséhez elegendő a kormányzat. Tehát most, ha nincs kormány, akkor nem lesz meg ez az előzetes papír. Ez úgy nevezik olasz, hogy la manovra, a manőver, amikor úgy megalkotnak valami előzetes dolgot. Ráadásul ott van Damoklész kardjaként az olasz kormány, és általában az olasz köztársaság feje fölött, a kötelességszegési eljárás, amit elindítottak, majd leállítottak egy hónappal ezelőtt rettenetes deficit miatt. Itt most már 132%-os a GDP arányos eladósodottság Olaszországnak. Az egy más kérdés, azért ennyi engedtessék meg most nekem, hogy elmondjam, hogy amikor a Berlusconit kirúgták 8 évvel ezelőtt 2011 novemberében, akkor azért rúgták ki, mert az adósság az kezdett elszállni, addig is 100 közelében volt, fölment 111%-ra. Akkor azt hívták természetesen, honnan hívták volna, Goldman Sachs-tól hívták a professzor Montit, akit azonnal beültetett a Napolitano, ő volt az olasz köztársasági elnök, beültetett a miniszterelnöki székbe, óne szavazás, vagy választás, vagy ilyesmi, aki azt ígérte, és a trojka ebben támogatta, a trojka ugye az a IMF, a Európai Központi Bank és az Európai Bizottság, hogy itt mindenféleképpen egyfajta austeritit, egy megszorításos pénzügyi politikát kell csinálni, magyarra lefordít ez a népek sanyargatása körbeül, mert akkor végre meg lehet állítani ezt a folyamatot, és meg lehet indulni lefelé. Az eredmény 6,5 év után az lett, hogy a 111% austerity ide vagy oda, fölment 131-re. A 131 az utóbbi 14 hónapban ment föl 132-re, úgyhogy ezek szerint azért a Salvini Di Maio kettős azért nem dolgozott olyan jól ebbe az irányba, mint amilyen jól dolgozott az összes előző Monti és társai című elsőbben baloldali kormányok voltak ezek. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz kérdés, mert a 132% a 132%. Salvini úgy véli, a hangot is adott ennek, független attól, hogy nem fejtette ki mondjuk a mondani való, nem az igazságnak, a mondani valójának a minden szálát, akkor azt mondja, hogy ő mindenképpen kvázi magyar példára adót akar csökkenteni. Mert úgy nem lehet kijönni ebből a rettenetes szorító adósságból, hogy a gazdaság nem kezd el többet termelni. A gazdaság többet termelni, épp a magyar példán edződve, akkor tud, hogyha a munkaerőt, a munka költségét nem tereli halálra egy akkora mennyiségű adó, amiatt nem ruháznak be, lassabban megy minden, nem versenyképes, stb. De ugyanakkor meg a Salvini azt is érzékeltette, hogy ezt azért nem akarják hagyni a külső erők, a trojka elsősorban, most is, még a Goldman Sachs is úgy messziről integetett, hogy az előbb mondtam, hogy ez nem lenne jó, meg ugye itt van még a Oettinger-féle örökség, hogy majd a piacok megtanítják az olaszokat arra, hogy hogyan kell szavazniuk, mert egy nagyon érdekes mondat, végül is a demokrácia halála, hogyha úgy tetszik, hogyha azt szerint kell szavazni, hogy éppen milyen piaci elvárások vannak. Úgyhogy ő azt próbálja érzékeltetni, és azért vannak, akik ezt megértik, és el is magyarázzák, elemzők, értékelők, hogy tulajdonképpen a pénzvilágnak nem az az érdeke, hogy kimásszanak az adósságból, hanem az az érdeke, hogy nyugodtan emeljék a tétet. 132-et legyen nyugodtan 145, vagy akár 150. Mert minden nagyobb az adósság, annál nagyobb az adósságszolgálat. Olaszország egy nagyon erős ország. Mondják, hogy vacillál, meg össze, de hogy is. Itt az embereknek rengeteg megtakarításuk van. Fantasztikus lehetőségekkel bírnak. Nem Görögországnál, hát nevetséges a két országot összehasonlítani.
Harmadik legnagyobb gazdasága
Európának. Harmadik legnagyobb gazdasága Európának, és amúgy is ugye az olasz invek, ez a mindent kitalálunk, megoldunk, tehát van bennük rettenetes gógyi, értenek, elviselik ők a 150%, nem fognak összeroppanni, jó, persze nem lehet a végletekig csinálni, az nyilvánvaló.
Emlékszünk még a lira időszakára, mekkora leértékelések voltak?
Azt hát a legnagyobb leértékelés egyébként érdekes módon engedhessék meg nekem ez a nem egészen udvarás és kicsit csintalan megjegyzés. Ez akkor volt, amikor a dollárral szembeni 625-ről egy pillanat alatt fölment 900 lírára a dollár árfolyama Olaszországban. Amikor egy Magyarországon jól ismert tőzsde befektető, nem mondjuk azt, hogy spekulás, mert az súnya szó, az megtámadta az olasz megtakarításokat központiban. Szóval ő nem egy kedvelt személy Olaszországban. Még az úgynevezett baloldaliak sem szívesen hivatkoznak az illetőre, a megnevezhetetlen emberre.
Azt mondja, hogy nincs forgatókönyv. Az olaszok mit akarnak? Ezt honnan lehet kiszűrni? A választási eredményekből csak?
Hát a választási eredményekből, meg a felmérésekből lehet tudni, meg abból lehet tudni, hogy, és ez csak egy mellékszál, de egy fontos mellékszál, hogy a Salvininak, ha nem is szavazna mindenki rá, mert 40% körül tartunk, azért igazat adnak például egy az olaszok számára kézzelfogható, bőrükön érzett tapasztalat alapján, ami a migrációs politikának a kezelését illeti Salvini részéről. Ne feledjük el, hogy Olaszország az az Európai Unió lakosságának 12%-a, viszont a földközi tengeren beáramlott, bemigrált, bemigráltatott, ahogy ők mondják, embereknek a 70%-a ott ragadt Olaszországban. Ez egy igen nagy szám, és az olaszok a pályaudvaron, a bevásárlóközpont előtt, a közért előtt, bent. Tehát napról napra szembesülnek egy olyan valósággal, ha éppen nem verik őket meg, vagy a lányokat nem erőszakolják meg, mert erre is van azért elég példa. Nem arról van szó, hogy minden migráns erőszakos, de hát azért van, hozzák az újságok. Ezek látványos dolgok, ha akarjuk, ha nem. És a Salvini népszerűsége óriási. Tehát amikor nem szavazna rá, az is egyetért a politikájával. Tehát itt óriási ellentét feszül a parlament jelenlegi összetétele, amely tavaly március 5-éről vagy 4-éről, most már soha nem fogom tudni, talán majd utána nézek később. Tehát március elejéről örökölt ez az összetétel, ami nem felel meg az olasz népesség politikai preferenciájának. Magyarul, vagy nem magyarul, ez egy óriási, részben görög, részben latin a kifejezés, demokratikus deficit.
Ha előrehozott választás van, akkor az mennyi időre stabilizálhatja az olasz politikát?
Hát erre én nem mernék nagy tétekben fogadni, de úgy tűnik, hogy ha beszáll a Salvini mellé a két jobb középpárt is, és valami nagy csacsiságot nem követnek el, és ha a nemzetközi pénzvilág nyomás ellenére sikerül elkezdeni kimászni, vagy legalábbis megállítani ezt az eladósodást, akkor ez a választások utáni kormányzat egy 5 éves ciklust simán végig tud 6 csinálni. Mert van támogatottság. Hát ebben a pillanatban persze, ebben a pillanatban támogatottsága, de a demokrata pártnak már a tavalyi parlamenti választáson sem volt támogatása, bezuhant. Ugye egy protestpártra szavaztak az olaszok, meg arra, akik azt ígérte nekik, főleg délen, hogy ki fogja őket tömni pénzzel, a Reddito di Cittadinanzával, ugye az állampolgári jogon járó pénzzel, és tulajdonképpen ez a dolog két negatív eredményt hozott, egyrészt a déliek is nagyjából kiábrándultak ebben, mert látják, hogy milyen visszahatásai vannak, nem szavazzák meg, látják, hogy ez egy felfújt luftballon, ez az ötcsillagos mozgalom, egyfelől, másfelől pedig óriási argumentumokat ad a nemzetközi pénzvilág, meg az úgynevezett trojka kezébe, hogy Olaszországnak azért mégiscsak ki kéne valamit találni. Az biztos, hogy emellett a október 15-e mellett van még egy lejárat, október 20, amikor elők be kell nyújtani a kormánynak a parlament elé a költségvetést, és van december 31-e, amikor mindenképpen le kell zárni. Na most ugyanakkor pedig, hogyha most indítják el, ha Mattarella szerintem felvilágosodva, és én nem zárom ki, hogy ő igazat ad a tegnap előtti Zingarettinek, amikor azt mondja, hogy nem szabad a Salvinit hagyni elmenni 60%-ra, egy különben is felfoghatatlan nyugaton, hogy valakinek van 2/3, szóval ez náluk ez diktatúra. Tehát megelőzzék a diktatúrát, hogy megmentsék Olaszországot, ez minden nap kb. 16-szor hangzik el óránként, meg kell menteni Olaszországot a jobb oldaltól, de valószínűleg nem így kell, ha erre rájön Mattarella és kiírja a választásokat, akkor is az történik, hogy kell, hogy október, ha holnap ezt megcsinálná, de nem tudja, mert 20-án hallgatják meg a kontét, tehát ez körülbelül legkorábban október 27-én, vagy november, vagy 20, szóval október végén, vagy november elején lehetséges, amikor már van két lejárat idő. Erre a Salvinék azt mondják, hogy mi közben dolgozunk a költségvetési törvény előkészítésén. Az biztos, hogy ezek a dolgok nagyon egymásba csúsznak, és itt mindenki szorongatni fogja a Salviniékat. A Mattarella a bölcsessége az szerintem megkérdőjelezhetetlen, függetlenül a politikai irányultságától. Tehát én adok annak esélyt, nem tartom nagyon valószínűnek, de adok annak esélyt, hogy nagyon bölcsen azt mondja, hogy nem érdemes belemászni ebbe a kulimászba, ebbe a ide megyünk, oda megyünk, Renzi itt, Renzi ott. Hogy lehet össze, az olaszok úgy nevezik, hogy incsúcsó. Ezt a nagy összeborulást, ezt a smacis összeborulást teljesen különböző értékrendet képviselő, igazából egymáshoz semmi közünk nincs, sőt, nem, hogy nincs hozzá közünk, hanem ragályos fekélynek tartjuk a másikat.
Téli választást, azt hogy élnének át az olaszok? Nem mindig nyáron szokott lenni a választás?
A választások általában tavasszal, nyárig elhúzódhat, nyáron is vannak választások. Azt általában régebben az úgynevezett strandkormánnyal, a Governo Balneare, a fürdőzés, ugye, azzal oldották meg, volt legalább 10-12 ilyen kormány. Életveszélyes az úgynevezett szakértői kormány, mert a Monti is ilyennek indult, hogy majd 6 hónap, aztán lett bőle másfél év, és elmondtam, hogy bukott be az olasz gazdaság a kitűnő szakértő keze alatt. Ettől még furcsább lenne az, hogyha a Mattarella teljesen törvényesen és alkotmányosan azt mondja, mégis nézzük meg, hát az olaszok jó, hogy van egy nagy ellentét, egy óriási demokratikus deficit, de hát azért a parlament, ahogy most kinéz, az úgy néz ki, hogy van, és azt is a szuverén nép választotta 14 hónappal, vagy 15 hónappal ezelőtt. Nézzük meg, hogy nincs egy alternatív többség, mert akkor abból ki lehet nevezni, akkor össze lehet hozni egy ilyen demokratapárti ötcsillagos mozgalompártot. Na most egy ilyen pártban, ahol olyan figurák vannak, akiket most fölse sorolok, mert a magyar hallgató úgysem, és nem akarok magyar példákat mondani, mert esetleg bántó lenne. Hát ez azzal a veszélyen fenyeget, hogy egy ilyen a külföldnek mindenben megfelelni akaró, van emre magyar példa, nélkül, hogy megnevezném, aki mindig behajlik, befekszik, stb. Aki nem mer nemet mondani semmire. Az olasz jobb oldalra azt mondja, akkor lesz majd egy olyan kormányunk 4 éven keresztül, amelyik beengedi a migránsokat, legalizálni fogja egy csomó olyan dolgot, amit ez a kormány nem akar legalizálni, vért, verítéket és könnyeket fog hozni a költségvetéssel, tovább sanyargatják úgymond a népet azzal a szlogennel, hogy az austerity az egy nagyon fontos dolog. Úgyhogy ezt ember legyen a talpán. Én szerintem a Mattarellának van lehetősége arra, hogy ezt kitalálja, de ha meghosszabbítja, vagy illetve elindítja ezt a már tavaly megbukott ötletet, hogy az olasz demokrata párt és az úgynevezett ötcsillagos párt az irányítja Olaszországot, hát az Liszt Ferenc, ha élne, akkor újra komponálná a Dance Macabre-ot, a haláltáncot, mert ez egy tragédia lenne ennek az országnak.
Mi történne akkor abban az esetben, ami egy feltételezés, hogyha az új Európai Bizottság az jobban kezelné a migráció kérdését, mint az eddigi Európai Bizottság, és mondjuk megállnának a migránsok, mert rend van Líbiában, rend van Afrikában, megállapodtak mindenkivel.
Ez egy nagyon szimpatikus feltevés, és nem akarom elhajlítani a választ, távolni tőle. Ez nagyon jó lenne, de ez kell 2-3 év. Tehát a megálláshoz azért kell egy bizonyos idő. Ha egy varázsütésre meg lehetne állítani a migrációt, vagy a migráltatást, én inkább úgy nem mondanám a Salvinira, mert azért ez egy szervezett dolog, hát aki nem csacsi, azért az látja, hogy a de egyébként ez a kitűnő leányzó, a Rakéte kisasszony is elmondta a CDF-nek a napokban, hogy igazából ő utasítást a német kormánytól kapott, hogy mindenképpen törje át a blokádot, menjen be és sózza rá az olaszokra ezeket a migránsokat, aztán majd a dublini szerződéssel majd valamit kezdenek. Úgyhogy ha ez egy varázsütésre ez megállna, akkor Salvini kifogyna az érveinek egy elég komoly és látványos részéből. Tehát akkor lehetséges, hogy egy kicsit a választás az nem lenne ennyire, ha úgy tetszik, túlzóan Salvini vagy jobboldali eredménnyel záródna. Azt hiszem érthető, amit mondok talán. De hát erre kicsi a valószínűség, az biztos, hogy a Salvini féle elképzelésnek nagyobb tere lesz akkor, ha véletlenül a von der Leyen valóban, hogy is mondjam, igyekezne megérteni Olaszországot is, már csak azért is, mert Olaszország azért mégsem lehet lefasisztázni, mégiscsak az Európai Unió egyik alapító állama, és hát mégiscsak a harmadik legnagyobb gazdaság, ami azért fontos minden szempontból az Európai Unió egészének.
Szomorek Béla újságíró, Olaszország szakértő volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő vett részt, az Inforádió főszerkesztője Módos Márton Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet!